átszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A templomok, kápolnák, útmenti keresztek felújításával a keresztény Magyarország hagyományait erősítjük, jelentette ki a vallás turizmusért felelős miniszteri biztos a Csongrád-Csanád vármegyei Apátfalván. Nacsa Lőrinc a felújított Langó kápolnánál tartott hálaadó mise előtt elmondta, a kormány számára kiemelten fontos a vallási turizmus, a zarándok turizmus támogatása. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, aki templomot épít, templomot újít fel, az a jövőre gondol, jövőben bízik. Kifejtette, az elmúlt 14 évben a kormány támogatásával a Kárpát-medencében 3700 templomot újítottak fel, és több mint 200 új templom épült, továbbá számos közösségi ház és más egyházi épület is megújult. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak a hétfői Semmelweis nap, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Tájékoztatásuk szerint július 1-e egyben a Magyar Egészségügy napja. Ekkor zárva lesznek a házi orvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én az ügyeleti rend szerint biztosítják. Kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes a magyar közbiztonság. Magyarország a világ 14. legbiztonságosabb országa, hangsúlyozta a belügyminiszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara és Katasztrófavédelmi Intézetet tisztavatási ünnepségén Budapesten. Pintér Sándor a végzős és esküdtett hallgatóknak gratulálva és őket köszöntve kiemelte, hogy az egyetemi oktatás magas színvonala felkészítette őket a szolgálatra, és a tanulmányaikat kitűnő eredménnyel befejező hallgatóktól azt kérte, hogy szolgálatuk ellátásakor is legyenek élenjárók. Móri Zsigmond születésének 145. évfordulója alkalmából felavatták az író mellszobrát a Kápolnásnyéki Halászkastély parkjában. A műalkotást a miniszterelnök irodát vezető államtitkár leplezte le. Nagy János, a Pogány Gábor Benő szobrászművész által készített mellszobor avatóján arról beszélt, vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy puszta véletlenek döntenek arról, hogy kivé és mivé válunk életünk során. Hozzátette, hogy Móri Zsigmond rendes kálvinistaként ennek pont az ellenkezőjét hitte. Ő azt látta, hogy a táj, a föld, a község és a közösség, amely körülölel bennünket, magában hordozza azt, hogy kivé és mivé leszünk. Szülőföldünktől kapjuk nyelvünket, első dalainkat, érzéseinket, ösztönvilágunkat is, fűzte hozzá az államtitkár. Ma az identitását elvesztő Európában minden korábbinál nagyobb jelentőséggel bírnak a kultúránkat és hagyományainkat megőrző kezdeményezések, jelentette ki a pénzügyminiszter a Karcagi Birkafőző Fesztivál megnyitó ünnepségén. Varga Mihály hangsúlyozta, a kormány továbbra is kiáll Európa keresztény alapjai, a nemzetállamok Európája mellett. A tárcavezető kifejtette, a hagyományok, a hagyományos élet és értékrend, a nemzet, a vallás és a család támadás alatt áll ma, nem csak Európában, hanem a világon. Ezeket az értékeket meg kell védenünk. Hozzátette, ahol az identitást meghatározó alapvető tényezőket, mint például a vallás, a nemzettudat vagy a család fogalmát megkérdőjelezik és felszámolják, ott eltűnnek a hagyományos értékek, ezeket ugyanis nem más hozza létre, mint a közösségek aktivitása. Csak közösségben van élő hagyomány, tette hozzá. Kiváló termésre, a tavalyi duplájára és hosszú szezonra is számíthatnak idén a kajszibarack termesztők, mondta Nagy István agrárminiszter. Elmondta, idén korábban kezdődött és tovább tarthat a kajszibarack szezonja. Vasúti pályafelújítások, karbantartások és fejlesztések miatt bizonyos vasútvonalakon a személyszállító vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Néhány szakaszon vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A MÁV ZRT arra kéri az utasokat, hogy tájékozódjanak az indulás előtt. A hétvégén átmenetileg visszatérő kánikula miatt fokozott figyelmet kér mindenkitől a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nagy melegben több folyadék, lehetőség szerint vízfogyasztását javasolják, valamint a déli órákban a tűzönapon tartózkodás mellőzését és napvédő krémek, továbbá sapka, kalap viselését kérik. Végül az időjárásról. A gomolyok összeesnek, a záporok, zivatarok keleten mindenütt megszűnnek. Ezt követően derült, fátyolfelhős száraz idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 24 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Péderi Zsolt nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben James Herriot az Állatorvos is ember című írásának 28. részét olvassa fel Hevér Gábor színművész. 20 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. 21 óra után a napversét hallgathatják meg. Ezután a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkkal jelentkezünk, melyben egy siroki útmenti feszület felújításáról hallanak, végezetül pedig megtudhatják, hogyan járt Csiga Boga a gyöngyösi motorversenyen. Ezután a Kérem a következő című műsorunkkal jelentkezünk, melyben a szürke hályogról hallhatnak. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Hahó Könyvtársak elnevezésű olvasás népszerűsítő programról számolunk be, majd az Irodalmi Éjszaka című kezdeményezésre hívjuk fel figyelmüket. Ezt követően a Szerencsi és Takta Harkányi tagokból álló Ciráda együttest mutatjuk be. Végül pedig az Egri Gártonyi Géza Színház 2024-25-ös évadának előadásait ismertetjük. Rövid ajánlunkban most Miklós Katalin, a második Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetője beszél.
Szerintem szóval mondhatom azt, hogy nagyon nagy sikere volt. Éppen most még a fotókat nézegettem, ahogy vártam önt, és annyira visszaadják. A gyerekek öröme azt gondolom határtalan volt a szóbeli döntőn is, úgyhogy ez minket abban megerősít, hogy igenis ez jó ötlet volt 11 évvel ezelőtt kitalálni, mert bizony ez már a 11. Hahó Könyvtársak játék volt, tehát már szinte nagykorúnak is nevezhetjük, ha így a gyermekkönyvtár tevékenységét figyeljük.
A 22 órai hírek után kezdődő Egymás közt című műsorunkban dr. Kajtár Edvárd atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanára beszél a szentelés és az áldás közötti különbségről. 23 órakor híreket mondunk, ezt követően a vatikáni rádióadását sugározzuk. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus! To life.
beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Az íróasztalomnál ültem a Skeldale House rendelőjében, és TBC tesztlapokat töltögettem ki, amikor bejött hozzám egy fiatal nő, majd félénken bejelentette. Azt hiszem, terhes vagyok. Kissé meglepődve néztem rá, mert az ember ritkán kezd társalgást ezekkel a szavakkal, és hirtelenjében nem is tudtam, mit válaszoljak rá. A nő korombeli lehetett, eléggé csinos volt és jól öltözött, és az ilyentől nem várná az ember, hogy csak így ajtóstól roncson a házba. Néztem volna a bal kezét, de kesztyűt viselt. Így nem állapítottam meg, van-e rajta gyűrű. És így azt sem dönthettem el, mit mondjak inkább, gratulálok, vagy azt, hogy az bizony baj. Végül jobb hián azt mondtam, amit ilyenkor egyáltalán lehet. Csak ugyan? Igen, azt hiszem. Felelte a nő, aztán lesütötte a szemét, és egy ujjal megsimította retikűjének szíját. Aztán ismét várakozással nézett rám, mintha az én dolgom lenne, hogy segítsek rajta. Törtem a fejemet, hogy most mit kellene mondanom, de az Istennek nem jutott eszembe semmi. Már-már zavarba ejtő volt a hallgatásunk, amikor a nő ismét föltett egy kérdést. Meg tudna vizsgálni még ma este? Igen, döbbent arcot vághattam, mert sietve hozzátette, ha nem alkalmas, doktor úr, jöhetek holnap este is. Hirtelen minden megvilágosodott előttem, és megnyugodtam. Már eddig is adódott néhány félreértés abból, hogy az emberorvosi rendelő tőszomszédságában voltunk, de ilyen természetű még sosem. Olyan már nem is egyszer, hogy valaki egyszerűen az orvost kereste rajtunk, aztán gyorsan távozott, mihelyt kiderült a foglalkozásunk. Igaz, sokan mondogatják nekem, hogy egy állatorvosnak mindazt kell tudnia, mint bármelyik doktornak, de olyan emberrel még nem találkoztam, aki kimondottan velem akarta volna kezeltetni magát. Illetve nem jól mondom, mert az idősebb gazdák között még erre is akadt példa. Volt, hogy hozzánk fordultak a reumájukkal, vagy a szorulásukkal, mondván, hogy azok ott a szomszédban úgysem tudnak semmit. De nem ez volt a jellemző, hanem az egyszerű félreértés. Az is előfordult, hogy a szomszédokhoz masírozott be egy öreg hölgy azzal, ugyan vegyék már ki a kutyus manduláját. Fölálltam, és biztatóan mosolyogtam látogatomra, miközben élénken járt az agyam, ha most csak egyszerűen közlöm vele, hogy sajnos állatorvos vagyok, az még megrázkódtatást jelenthet a jelenlegi állapotában. Így aztán gyengéden karon fogtam, kivezettem a szobából, majd ki a szabadba, és akkor sem szóltam egy szót sem, amikor rámutattam kollégáink névtáblájára a szomszédos bejáraton. Ajtót nyitottam neki, bevezettem a tanyai emberekkel zsúfolt várószobába, búcsúzóan rámosolyogtam, majd visszamenekültem a rendelőmbe. Eszembe jut egy este. Trisztánnal egy kandúrherélés után éppen tisztálkodtunk, amikor csizmás lábak döngő lépteit hallottuk kintről, majd berontott egy termetes, rosszul öltözött férfi, és ránk mennydörgött.
Engem már ne várassanak tovább!
Aztán már miért ne? Kérdeztem.
Mert nekem nincsen arra időm.
Értem. Mivel lehetünk a szolgálatára? Fogott egy széket, a frissen festett asztalhoz húzta, majd rákönyökölt, amikor leült, aztán azt mondta.
Fáj, fülem!
És a beteg szervet felén fordította. A kiejtéséből rájöttem, hogy egyike azoknak az ír idény munkásoknak, akik minden évben átjönnek ide a répakapálásra. A tévedését értettem, csak a harciasságát nem, mivel az íreket inkább jámbor embereknek ismertük. Már azon voltam, hogy jó helyre irányítom, amikor Trisztán, aki nem ment a szomszédba egy kis ugratásért, közbeszólt. Szóval a füle? És mennyire fáj?
Aj, nagyon! Azt hiszem főgyűjt benne az epe!
Na hát, mit nem mond? Csóválta Trisztán a fejét, aztán azt mondta. Hadd nézzek bele abba a rakoncátlan fülbe. A szerszámos szekrényhez lépett, és elővette az otoszkópot, vagyis azt a műszert, amelyikkel az elüszkösödött fülű kutyákat szoktuk megvizsgálni. Lámpát gyújtott, és a férfi fölé hajolt. Hajtsa csak egy kicsit félre a fejét. Így-ni. Aztán bedugta a beteg fülébe az otoszkópot, és vizsgálgatni kezdte. Ez tényleg elég csúnya, mondta. Magának igaza van, ez elfertőződött.
Rögtön gondoltam, mondta a férfi. Na és mit tud vele csinálni?
Trisztán elgondolkodva megfogta az állát, mielőtt válaszolt volna. Azt hiszem, meg kellene injekcióznom. Az segítene rajta a leghamarabb. Komoly képpel beszélt, épp csak a szája sarkában bujkált egy kis mosoly. Hozzám hasonlóan ő is fehér köpenyt viselt, és első látásra senki sem mondta volna meg, milyen doktor. Érdeklődéssel néztem, amint Tristan az asztalra rakja fehér orvosi tálcánkat, arra egy tekercs vattát, egy palack jódot, meg néhány hatalmas tűt. Ezeket arra használtuk, hogy kálciumot fecskendezzünk a tehenek bőre alá. A laikus szemében inkább egy vízvezeték szerelő szerszámainak tűnhettek. Tristan matatott egy kicsit az egyik szekrényben, amíg elő nem húzta az egyetlen 100 köbcentis fecskendőnket. Nem csoda, hogy keresnie kellett, hiszen csak igen ritkán, bikák injekciózására használtuk, és eléggé félelmetesen nézett ki. Nem műanyagból volt, mint a mai fecskendők, hanem üvegből, és a fém alkatrészeitől még nagyobbnak tűnt. Az ír már akkor is kissé nyugtalanul fészkelődött ültében, mikor Tristan a tűket eléje pakolta. De akkor kifejezetten nagyokat nyelt, amikor a fecskendő is elfoglalta a helyét a tálcán. Kollégám rendíthetetlen nyugalommal fütyörészve illesztette az egyik hosszú tűt a fecskendőhöz, majd dúdolgatva tett az asztalra egy üveg akriflavinos szérumot. Színültig megtöltötte vele a fecskendőt, majd elégedetten vizsgálgatta az eredményt a lámpa vakító fényében. Emberünk mostanra sokat veszített harciasságából, és tátott szájjal nézte a fejleményeket. Végül megszólalt.
No, álljon meg már a menet. Miféle doktorok maguk?
Mit mond? Kérdezte Tristan, még mindig a fecskendőt tanulmányozva.
Hát, azt kérdeztem, hogy miféle doktorok maguk?
Tristan fölnevetett. Miért nem ezzel kezdte? Mi bizony állatorvosok vagyunk.
Állatorvosok?
Pattant föl emberünk a székről. Azok, mondta Tristan, és elszántan közeledett feléje a gigantikus injekciós tűvel. De azért ne aggódjék, mi is tudunk injekciózni. Embert még nem látta milyen gyorsan eltűnni. A férfi széke felborult, a kijárathoz vezető utat futva tette meg, és rettenetesen becsapta maga mögött az ajtót. Sohasem láttuk többé. Emberorvos kollégáinkat mindig is nagyon érdekelte a mi munkánk. Sokszor át is ugrottak hozzánk hospitálni, különösen a saját doktorom, Harry Ellinson. Magam előtt látom a kopasz fejét, amint a műtőasztal fölé hajol. Gyakran mondogatta, meg kell adni, fiúk, hogy ti aztán nem estek kétségbe, ha egy kis műtétre van szükség. Mi ilyenkor beutaljuk a beteget a kórházba, ti viszont már mentek is a sterilizátorhoz. Nagyon érdekelte a mikroszkópos munkánk is. Lenyűgözte, hogy milyen sok időt tudunk eltölteni bőr, vér és köpet minták tanulmányozásával. Nevetve mondta nem egyszer, néha arra gondolok, milyen nagy tudós vagy te, Jim. Aztán meg néha látom a műszereidet. Ezzel arra utalt, hogy reggelente sokszor látott, amint kijövök a műtőből és indulok a napi körutomra. Kezemben azokkal a műszerekkel, amilyeneket manapság már csak az orvosi múzeumban látni. Harry olykor odalépett hozzám, megfogott egy ilyen ózsdi műszert, aztán megkérdezte. És mondd, ebbe beleteszed a ló farkát, aztán csak lecsapod, mint a giotin? Brrrsz! Nem szóltam az ilyesmire semmit, mert néha nekem is hasonló gondolataim támadtak. Harry Ellinson magas, vállas figurája hozzátartozott Derobály látképéhez. Mint oly sok Yorkshire-i doktor, ő is kót volt. Igen életerős, fiatal korában sokat sportolt, és még most is golfozott. Egyik jellemző tulajdonsága a zajosság volt. Mindig harsányan kiabálva lépett be a pácienseinek az otthonába. Ő segítette világra mindkét gyermekemet, és amikor valamelyikük megbetegedett, akkor is Harry csörtetett be hozzánk azzal, ha-ho, van itt valaki, hol a beteg? Rajta, hadd vizsgálom meg tüstént. Erre persze az én bágyadt, kanyarós csemetém rögtön felélénkült, és boldogan kiabált vissza a doktor bácsinak. A harsány fellépés persze érző lelket, nagy szívjóságot takart. Ez mindig előjött Harryből, amikor csak szükség volt rá. Ő ugyan sokat látott engem dolgozni, én őt viszont rendszerint csak akkor, amikor a mi családunknál volt látogatóban. Egyszer azért beleshettem a kulisszák mögé is. Egy sánta lóhoz hívtak ki, és amint megérkeztem a tanyára, meglepve láttam Gabber Newhouse hatalmas alakját, amint mind a 120 kilójával ránehezedik egy lapátra. Úgy tűnt, ő is az új csűrépítésén dolgozik.
Loeriat, üdvözölt szívélyesen. Hány állatot ejtett már el ma?
Jót nevetett a saját tréfáján, aztán várta a helyeslést a kollégáitól. Piccentettem neki, aztán tovább haladtam. Szerencsére nem találkoztam vele gyakran, mert mindig élcelődött velem, és sohasem szólított doktornak. Mellesleg ez volt az első eset, hogy dolgozni láttam. Életét inkább ivással, hazárdjátékkal, verekedéssel is, szegény kis felesége gyötrésével töltötte. Jó sokáig küzdködtem a sérült lólábával, és a patáját kapargattam. Szerencsére még nem gennyedzett, de a békája körül volt egy elváltozás, és bűzlött is. Sömöre van, mondtam a gazdának. Ettől sokszor nem is kezd el sántítani, de ennek eléggé lekopott a patája, és kénytelen rálépni az érzékenyebb részeire. Majd adok egy gyógyszert, azzal kell kenegetni. Visszamentem a kocsimhoz a gyógyszeres palackért, és közben láttam, hogy valami riadalom támadt az építőmunkások között. Newhouse-t állták körbe, aki egy felfordított teljes kannán üldögélt. A csizmáját levetette, és aggodalmasan vizsgálgatta a lábát. A munkavezető megkérdezte tőlem. Egyenesen visszamegy most Darubájba, doktor úr? Igen, miért kérdi? Nem vinné be oda ezt az embert? Belelépett egy szögbe. Átszaladt egyből a csizmáján. Nem vinné orvoshoz? Dehogy nem. Feleltem majd, közelebb mentem a nagy darab sérülthöz. A társai láthatóan élvezték a helyzetet. Már itt is van a ló, doktor, hogy ellásson! Rikkantotta az egyik. Ő majd szépen rendbe hoz! Már annyi patát kúrált ki, hogy a tiédet is meggyógyítja. Ne fogjuk le, amíg kezeli, doktor úr! Egy másik munkás komoran nézegette a sebet, és azt mondta. Azt ugye tudod, Gabber, hogy egy ilyen tanyai szögtől könnyen tetanuszt lehet kapni? Lehet, hogy még ma meghalsz. A kárvallott persze egyáltalán nem találta viccesnek a helyzetet. Rémült képet vágott, és amikor megpróbálta a pocakja fölé emelni a sérült lábát, heves remegés vett rajta erőt. Kinyitottam a kocsi ajtaját, és ketten nagy nehezen oda támogatták a beteget. Eleinte attól tartottam, be se tudják majd gyömöszölni a kis autóba, de aztán nagy nehezen csak bepréselték az utasülésre.
Eljött, doktor!
Szólított meg, első alkalommal adva meg nekem a kellő tiszteletet.
Igaz az, hogy könnyebben lehet tetanusz kapni, ahol sok a ló.
Ez bizony igaz, feleltem. Gabber nagyot nyelt.
Itt ugye mindig sok volt a ló.
Úgy van, feleltem.
És mitű? Mitű kapják a tetanuszt, amikor megvágják a lábukat?
Nem láttam okot arra, hogy könyörületes legyek hozzá, és azt feleltem. Hát akkor kapják, amikor olyan mély a vágás, mint most a magáé.
A fészkes fenébe!
Kiáltott fel Gabber, aki, mint minden erőszakos ember, gyáva nyúl lett, mihelyt ő volt bajban. Láttam, hogy félelmében kiveri a veríték, ezért megkönnyörültem rajta. Ne féljen, nem lesz semmi baj. A doktor majd beoltja, és akkor nem kap tetanuszt. A nagy darab ember erre is idegesen tördelte a kezét.
De én félek a szurkálástól.
Nincs tőle mit félni, mondtam. Egy kis szúnyogcsípés az egész.
Jaj! Fene egye meg!
A rendelőben Harry Ellinson hűvös tekintettel fogadott bennünket. Volt már szerencséje néhányszor kezelni Newhouse-né összevert arcát, ezért ő sem állhatta Gabbert. Kösz, Jim, mondta. Nyugodtan rám bízhatod. Már indultam is volna, de Gabber megfogta a kabátújamat és könyörögve kért.
Ne hagyom magamra! Harry a doktor!
Igazán szánalomra méltó állapotban volt, és kérdően néztem Harryre. Ő vállat vont. Nem bánom, maradhatsz és foghatod a kezét, ha ez megnyugtatja. Elővett egy fiola tetanusz szérumot, és egy injekciós tűt, majd ráparancsolt a betegre. Tolja le a nadrágját, és hajoljon előre. Newhouse engedelmeskedett, és szemem elé tárult a legnagyobb petyhűt far, amelyet életemben láttam, a lovakat is beleértve. Tudja, Newhouse, mondta Harry, miközben a beteg rémülten figyelte, amint teleszívja a fecskendőt. A feleségétől azt hallom, hogy magának nincsenek érzései. Bizony ezt többször is mondta nekem. Ezzel a páciens mögé került, határozott mozdulattal beledöfte a tűt a remegő farba, aztán kajánképpel kérdezte Gabbertől. De ezt azért ugye most érezte? Egy májusi estén Amikor Helennel még mindig a Skeldale House szobakonyhájában laktunk, Tristan fölkiabált a folyosóról. Jim! Jim! Kimentem, áthajoltam a korláton, és megkérdeztem. Mi van, Trisz? Ne haragudj, nem jönnél le egy percre? Kérdezte aggodalmas képpel. Kettessével vettem lefelé a lépcsőt, és amikor kissé kifulladva leértem a földszintre, Tristan a rendelő felé intett a fejével. A vizsgáló asztalnál egy bakfis állt, karjában piszkos takaróval. Egy macskát hozott, mondta Tristan, azzal felhajtotta a takarót, és alatta megpillantottam egy jókora círmos cicát. Pontosabban jókora lett volna, ha lett volna rajta valami hús. De csont és bőr volt, és amint végig simítottam a mozdulatlan testét, csak a bőrt tapinthattam ki rajta. Tristan megköszörülte a torkát, aztán azt mondta. És ez még nem minden, Jim. Kíváncsian vártam, mivel rukkol elő, de aztán láttam rajta, hogy kivételesen nem ugratni akar. Amikor óvatosan megemelte a macska egyik hátsó lábát, azt is láthattam, milyen nagy vágás van az állat hasán, és hogy nem ez az egyetlen seb rajta. Döbbenten bámultam, aztán a lány megszólalt. Brownék udvarán láttam meg. Olyan soványnak meg csöndesnek tűnt, hát oda mentem hozzá, hogy megsimogassam. Akkor láttam, hogy csupa seb. Hát hazaszaladtam egy pokrócért, aztán idehoztam. Nagyon jól tetted, mondtam. Nem tudod, kié lehet? A lány megrázta a fejét. Nem. Én azt hiszem, kóbormacska lehet. Én is, mondtam, majd nagy nehezen elfordítottam a tekintetemet a csúnya sebekről. Ugye te Marjorie Simpson vagy? Kérdeztem. Igen. És ugye az apukád a mi postásunk? Ő. A lány ajka megremegett, amikor azt mondta, hát, azt hiszem jobb lesz, ha itt hagyom. Gondolom, el fogják altatni, vagy lehet még segíteni rajta? Szomorúan intettem nemet. A lány szemét elöntötte a könny, még utoljára megsimogatta az állatot, aztán az ajtóhoz ment. Köszönöm, Marjorie, szóltam utána. Ne aggódj, megtesszük érte, ami tőlünk telik. Tristannal csendben vettük szemügyre a rettenetesen helyben hagyott állatot. Nem csak az volt a baj, hogy súlyosak voltak a sebei, hanem hogy csúnyán be is piszkolódtak. Szerinted mi történt vele? Kérdezte Tristan. Talán elütötték? Lehet, de nem biztos. Elbánhatott vele egy nagy kutya, de akár egy rossz indulatú ember is. Tristan bólintott. Akárhogy is az éjhalán szélén áll. Csont és bőr. Lefogadom, hogy jó messzire kóborolt el hazúrról. Hát, sóhajtottam. Attól tartok, nem sok választásunk van. Reménytelen eset. Tristan nem szólt erre semmit, de nagyon elgondolkodott, és újra meg újra végig simította a macska bundáját. És lásd csodát, egyszerre halk dorombolást hallottunk. Hallod ezt? Kérdezte elkerekedett szemmel Tristan. Hát persze. Ebben az állapotban elég meglepő, és arra val, hogy igen jó természetű macska. Tristan leszegett fejjel tovább simogatta az állatot. Tudtam, hogy érez. Hiszen hiába próbált a pácienseinkkel mindig érzelemmentesen viselkedni, a macska a gyengéje volt. Még ma is, amikor már mindketten a 60. évünk felé közeledünk, elérzékenyülve szokott mesélni nekem egy sör mellett a macskájáról. Sok borsot törnek egymás orra alá, de azért nagyon ragaszkodnak egymáshoz. Hiába, Trisz, mondtam. Meg kell tennünk. Azzal már nyúltam is a fecskendőért, de közben már én is azt éreztem, hogy nem lesz szívem beleszúrni a tűt ebbe a maga tehetetlen testbe. Így inkább letakartam az állat fejét, és azt mondtam. Beszórom ezt a pokrócot ételrel. Attól majd szép csöndesen elalszik. Tristan némán letekerte az éteres üveg kupakját, és a macska feje fölé tartotta. Ám ekkor a takaró alól ismét hallottuk a gyönge, de egyre erősödő dorombolást. Tristan kezében megállt a palack, és nem tudta levenni a szemét a takaróról, amely alól a dorombolást hallottuk. Aztán nyelt egy nagyot, és azt mondta. Jim, én ezt nem tudom megtenni. Nincs valami más megoldás? Úgy érted, nem lehet-e mégis meggyógyítani? Úgy. Nem lehetne szépen egyenként bevarni a sebeit? Felhajtottam a takarót, és ismét szemügyre vettem az állatot, és aztán azt mondtam. Őszintén szóval, Trisz, azt sem tudom, melyikkel kezdjem. És hát csupa kosz az egész. Trisztán erre nem felelt, csak szomorúan nézett rám, de nem is volt szükségem különösebb rábeszélésre. Nekem sem volt ínyemre, hogy egy adag ételrel elhallgattassam ezt a dorombolást.
Na jó, mondtam végül, lássunk hozzá.
A macskának oxigén állarcot húztunk a fejére, majd meleg sós oldattal lemosdattuk. Ezt többször is megismételtük, de a rászáradt sarat így sem sikerült teljesen eltávolítanunk róla. Ezután nekiálltunk összeöltögetni a sebeket, és örültem, hogy velem van Trisztán, mert az ő fürge ujjai könnyebben bántak a vékony tűkkel. Két órával és több méter zsinórral később úgy tűnt, hogy csak eljutottunk valameddig. Egyelőre életben van Trisz, és ez is valami, mondtam, amikor elmostuk a műszereinket. Majd szulfapiridint adunk neki, és imádkozunk, hogy ne kapjon hashártyagyulladást. Nyílt az ajtó, és Helen lépett be rajta azzal, soká voltál távol, Jim. Aztán az asztalhoz lépett, és szemügyre vette az alvó macskát, majd azt mondta. Milyen gírhes szegényke. Akkor láttad volna, amikor behozták, mondta Trisztán. Annál már sokkal jobban néz ki. Helen megsimogatta az állatot, majd megkérdezte. Súlyosan megsérült?
Sajnos igen, feleltem.
Megtettünk érte mindent, amit lehet, de így sem hiszem, hogy sok esélye van a túlélésre.
Kár lenne érte, pedig olyan helyes kis állat. Nézd csak, milyen szokatlanok a színei. Mind a négy lába csupa fehér.
Ujjával megtapintotta a szürke és fekete csíkok között megbúvó aranyszín és gesztenye barna pöttyöket. Aztán elmosolyodott, majd kiment a raktárba és behozott egy üres dobozt. Majd ebben megágyazok neki, mondta, és ott alszik a mi szobánkban.
Nálunk?
Persze. Hol másutt? Melegen kell lennie?
Hát, igen, most még elég hűvösek az éjszakák. Később, amikor lefeküdtünk, az ágyból idilli jelenetet vehettem szemügyre. A tűz mellett két oldalt békésen pihent a kutyánk, Sam, a maga kosarában, illetve a takaróba bugyolált macska a dobozban. Amint a szememre nehezedett az álom, elfogott a jó érzés, hogy ilyen kényelemben el tudtuk helyezni a páciensemet, de abban azért nem voltam biztos, hogy megéri a reggelt. Amikor 7:30-kor fölébredtem, kiderült, hogy megérte, hiszen a feleségem már fönt volt, és éppen a cicával társalgott. Pizsamásan odacsaszoktam a kis beteghez, és megdörzsöltem az álla alatt, amit kissé reket miákolással nyugtázott, de meg sem moccant.
Helen, mondtam, tudnod kell, hogy ezt a csöpjószágot össze-vissza vartuk.
Hetekig nem kaphat más, mint folyadékot, már ha egyáltalán elél még addig. Ha azt akarod, hogy itt maradjon nálunk, naponta többször is meg kell etetned tejjel.
Nem gond, mondta a feleségem.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának 28. része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett. Műsorunkat vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Csák András ceredi plébános atya beszámolójának első részét hallgathatják meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23. és 25. között zajlott.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntök mindenkit! Örülök, hogy akkor így összegyűltünk ennyien. Beszámolok arról, hogy hol is jártam, hol is jártunk április végén ezen a Nemzeti Zarándoklaton. Annak az alkalmából történt ez, hogy egy évvel ezelőtt áprilisban járt nálunk Magyarországon Ferenc pápa, és a magyar egyház egy válaszlátogatást szervezett az egyéves évfordulóra Rómában, hogy most akkor mi menjünk meglátogatni a Szentatyát. Úgy gondolták, hogy ne csak a püspöki kar menjen, ne csak néhány válogatott személy menjen, hanem